Igen, a versenyszféra számos szakszervezete, hogy más nem mondjak, a mozdonyvezetőktől kezdve a vegyészeken keresztül a vasutasokig sok mindenki ott lesz, akiknek az a fajta konkrét sérelme, amiről én eddig beszéltem, vagy hátránya ma még talán nem érzékelhető, de az érdekegyeztetés hiánya. Általában a munkavállalók semmi bevétele vagy látványos negligálása, ez nem egy közszolgálati specialitás, hanem ez a magyar munkavilágának, a munkavállalók teljes körének a sérelme.
És úgy érzik, hogy ez az utóbbi időben csúcsosodott ki, hogy az elmúlt mondjuk egy évtizedben ennyire nem volt nyomon követhető?
Az elmúlt hetek, hónapok eléggé látványosan igazolták, részben különböző megnyilatkozásokban, de tettekben is, hogy ez a kormány másképpen gondolkodik a szociális párbeszédről, mint az, ahogy Európában szalonképes. Az, hogy az országos érdekegyeztető tanács egyáltalán működik, az is nyilvánvalóan annak is köszönhető, hogy 2011. januárjától Magyarország lesz Európai Unió soros elnöke, tehát nem lehet negligálni a szociális párbeszédet, de például a közalkalmazottak országos munkaügyi tanácsát egyetlen alkalommal nem hívták össze, a munkaerőpiaci alapot irányító testületet egyetlen alkalommal nem hívták össze, tehát azért ezek azt jelzik, hogy igen-igen leértékelte a kormány a szociális párbeszéd fontosságát és az intézmények működését.
Azzal kezdtem a beszélgetést, hogy ha valami nem történik, akkor megtartják ezt a tüntetést, tehát azért még van egy jó pár nap, ugye ma még csak hétfő van, hogyha megtartják, mire számítanak, milyen tömegekre? Egyáltalán tömegeket szeretnének-e, vagy azt szeretnék, hogy csak képviseltessék magukat a szakszervezetek?
Hát igazából persze nem lennék őszinte, ha nem azt mondanám, hogy tömegeket szeretnénk, de igen-igen sok minden elleme hat annak, hogy itt több tízezer ember jöjjön, hisz, hogy csak a szűkebb területemet említsem, a köztisztviselői kört, azok a kollégák, akik közigazgatási munkahelyeken dolgoznak, azok közül már számosan jelezték, hogy nagyon-nagyon egyetértenek vele, de értsük meg, nem mernek eljönni, mert most nem mondok szándékosan városokat, hogy ne provokáljak senkit, de hát aki olyan városból, polgármesteri hivataltól, közigazgatási szervtől jön, ahol nyilvánvaló a kormányzati erő, ott holnap után nekünk lehet, hogy azzal kell számolni, hogy indoklás nélkül elbocsátják. Vannak, akik kifejezetten félnek, vannak, akik azt mondják, hogy igen-igen, csalódtam, de még ezt én nem akarom felvállalni. Várnom kell, mert még hát, ha valami csoda történik.
Nem lehet, hogy az emberek akkor mozgósíthatóak igazán, amikor a saját zsebükön érzik.
Igen, de nekünk ugye az a felelősségünk, és talán nem több tudás, hanem a több információ alapján, ez kötelességünk is, hogy akkor is figyelmeztessük az embereket, amikor még lehet tenni. Igen, meggyőződésem, hogy még a költségvetés végszavazása előtt van mozgástere a kormánynak. 2011. februárjában, márciusában, amikor az első fizetési papírokat megkapják, akkor már csak azt lehet konstatálni, hogy tényleg igazuk volt a szakszervezeteknek. Persze soha nincs veszve egyetlen ügy sem, 2011-ben is lehet folytatni a harcot, de most nekünk morális kötelességünk azt mondani, hogy mi szóltunk, figyelmeztettünk, igenis kell, hogy a munkavállaló tudja, hogy mi vár rá 2011-ben.
Nem félnek attól, hogy ez egy kudarc lesz? Tehát nem fognak elmenni sokan?
Kudarc nem lehet. Kudarc az lenne, ha meg se próbálnánk. Megpróbáljuk, bízom benne, hogy több ezren kint lesznek a Roosevelt téren, és bízom abban, hogy akik nem jönnek el, azok is egyetértenek velünk, és bízom abban, hogy a közvélemény, amely általában nem mindig pozitívan vélekedik a szakszervezetekről, ez esetben az lesz az értékítélet, hogy igen, ezt meg kellett tenni.
Fehér Józsefnek, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete főtitkárának, a SZEF alelnökének köszönöm szépen az információkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Viszont hallásra.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 ezekben a percekben is zajlik a parlamentben Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc szópárbaja. A volt kormányfő kérdezi a jelenlegi miniszterelnököt, és azt kérte Orbán Viktortól, hogy a nép dönthessen az alkotmányról, valamint a nyugdíjról, a személyes sorsáról. Gyurcsány Ferenc azt is kérdezi Orbán Viktortól, hogy miért fél. Válaszában Orbán Viktor azt hangoztatta, hogy az MSZP szerinte az elszámoltatástól fél, de az országházban nem kell az ilyen személyes ügyekkel foglalkozni. Azt is elmondta, hogy aki nem akar az új alkotmányról egyáltalán dönteni, és nem akarja, hogy új alkotmány legyen, az szeretné visszahozni azokat a régi időket, amikor a hatalommal visszaéletet, mondta el, tehát Orbán Viktor Gyurcsány Ferencre, Gyurcsány Ferenc kérdésére válaszolva ezekben a percekben a parlamentben, még most is tart az azonnali kérdések és válaszok részeként ez a Gyurcsány-Orbán szópárbaj, természetesen a későbbi híradásainkban beszámolunk majd róla. Orbán Viktor szerint a kormány visszaadja a döntésszabadságát a nyugdíjpénztáraknál. A miniszterelnök a parlamentben előzőleg azt mondta, hogy korábban az MSZP-n kényszerített több millió embert a magánpénztárakba, hogy a megtakarítások a szocialisták holdudvarához tartozó pénzemberek zsebébe vándoroljanak. A kormányfő azt is hozzátette, hogy miután véget vetettek a szocialista trükköknek, ők visszaadják az emberek pénzét, és az új rendszer, ahogy ő mondta, már garantálja a nyugdíjak biztonságát is. Kivonul majd az ülésteremből az MSZP a magánnyugdíjpénztári javaslatok tárgyalásakor. Mesterház Attila pártelnök a frakció rendkívüli döntését azzal indokolta, még a plenáris ülés előtt, hogy nem asszisztálnak az emberek megzsarolásához. Az ellenzéki politikus azt kérte az Alkotmánybíróságtól, ne tartsanak téli szünetet, hogy mielőbb állást foglalhassanak a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos beadványok ügyében, és beszámolt arról is, hogy az MSZP nyugdíjkerekasztalt hozt létre. 5,5%-ra nőtt a jegybanki alapkamat, a monetáris tanács csak nem egyhangulag döntött a 25 bázispontos emelés mellett. Ezt mondta el a döntést követően az MNB elnöke. Simor András emlékeztetett arra is, hogy a monetáris tanács utoljára 2008. októberében, vagyis több mint 2 éve emelt kamatot. Nagyobb gazdasági növekedést és magasabb inflációt vár már a jegybank. Az MNB az idei és a következő évi előrejelzésén is változtatott. Ennek értelmében a pénzromlás mértéke idén 4,9, jövőre 4, míg 2012-ben 3,3%-os lehet. Ez utóbbi már némi mérséklődést jelent. A GDP bővülés ebben az évben 1,1, aztán 3,1 és a 4%-os szintet érheti el 2012-re, derül ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb jelentéséből. Brüsszel várakozása szerint jövőre nem lesz meg a 3% alatti magyar hiány a kormánynál, a kormány által beígértnél jóval magasabb 4,7%-os deficitre számít az Európai Bizottság a következő évben, majd 2012-re a testület még ennél is nagyobb 6,2%-os hiányt vár. Az előrejelzés szerint ugyanakkor fokozatosan javul a gazdasági növekedés. Idén 1,1, jövőre 2,8, 2012-re pedig már 3,2%-os bővülés várható a magyar gazdaságban. A bizottság prognózis alapján jövőre megkezdődik a munkanélküliség lassú csökkenése, és kisebb lesz az infláció is Magyarországon. Nem mennek el a fideszes képviselők Alföldi Róbert albizottsági megleckésztetésére. A Nemzeti Színház igazgatóját a testület jobbikos elnöke hívta meg. Novák Erő szerint Alföldi Róbert elmondhatja a védőbeszédét, úgymond az ügyben, hogy miért akarta kiadni a román nemzeti ünnep előestén a színház egyik termét az itteni román képviselet fogadására. A fideszes képviselők ugyanakkor nem kívánnak asszisztálni ahhoz, hogy Novák Erőt sorozatosan saját pártpolitikai céljaira használja fel a bizottság összehívását, ezért nem is vesznek részt a csütörtökre tervezett ülésen, magyarázta döntését a kormánypárti frakció. Korábban a Fidesz elfogadhatatlanak minősítette, hogy Alföldi Róbert szerintük nem érzi az általa vezetett intézményben a román nemzeti ünnepen tartandó rendezvény súlyát. A KDNP pedig azonnali vizsgálatot sürgetette a kultúráért felelős államtitkárnál. Végül a várható időjárásról: változóan felhős lesz az ég, holnap északon napos, délen borongós időre számíthatunk, de jelentős csapadék nem lesz. Északon jóval hidegebb lesz, napközben is csak -4 fok várható, délen lehet +1-2 fok is majd. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Meglehetősen szűkszavú híradásokat találtam még az interneten is a múlt pénteki OET ülésről, pedig zsebre megy a játék mondhatni, ugyanis a bértárgyalásoknak a dandárjában vannak. nagyon szükszavan annyiról lehet tudni tulajdonképpen, hogy nem tudtak megegyezni, azt hiszem ez a lényeg, hogy még mindig van különbség, és azt hiszem, hogy minden sajtóterméknek az volt a legfontosabb, hogy azt írja, hogy visszavonult a munkaadói oldal egy 10 perces gondolkodási időre. Ennél több van szerintem e mögött, és jó lenne, hogyha ezt mi is megértenénk, akiknek a zsebére megy. Vendégem a stúdióban Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tényleg csak ennyi a lényeg ezen az egész OJT ülésről?
Messze nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy tárgyalásban vagyunk a munkáltatókkal és a kormánnyal, és folytatjuk a tárgyalást e héten csütörtökön, nem is pénteken, és megpróbálunk megállapodásra jutni, hogyha sikerül. Nagyon messziről kellett indulni a feleknek.
Igen, azt olvastam, hogy a korábbi 4,5%-os ajánlatát megemelte már a kormány, minimum 5%-os minimálbér emelést javasolt az OJT. A garantált bérminimum és az országos keresetemelési ajánlása korábbi 3,4 illetve 5%-os szinten tartotta. Mit jelent ez? Fordítsuk le magyarra.
A dolognak a lényege az, hogy a kormány utolsó álláspontja, most ez nem minősítés volt, a minimálbérrel kapcsolatban 78 ezer forint, a szakmunkás bérminimummal kapcsolatban pedig 94 ezer forint, illetve azt javasolja, hogy a bérajánlásnál 5%-os mértéket fogadjon el az OJT, de a magasabb kategóriákban ne legyen ilyenfajta béremelés. A munkáltatók is változtattak az álláspontjukon, hiszen a munkáltatók először 77.200 forintot javasoltak minimálbérre, szakmunkás bérminimumra pedig 93.100-at. Most mind a két tételt egy valóban rövid 10 perces szünet után megemelték 5-500 forinttal. A pillanatnyi ajánlat a munkáltatóknak, hogy január 1-től a legkisebb munkabér 77.700 forint legyen.
Ez bruttó, ugye?
Bruttó, természetesen, és a szakmunkás bérminimumnál pedig 93.600.
Nem akarok poénkodni, de ha nem 10 percig vonultak volna vissza, hanem legalább egy fél órát, lehet, hogy akkor még egy ezres rátettek volna.
Nem valószínű, hogy ez így megy, de tény az, hogy benne volt a pakliba az, ahogy szoktuk mondani, hogy a munkáltatók módosítsanak ezen az állásponton, mert másként nem lehet közelíteni a különféle javaslatokat.
Ugye itt a létatét, hogy én elcsépelt szöveget mondjak, vagyis ezek bruttó bérek, és tudjuk, hogy a 16%-os személyi jövedelem adó január 1-től már a minimál bért is sújtja, illetve azután is kell fizetni, és hogyha így visszaszámoljuk, akkor a kérdés az a nagy kérdés, hogy egyáltalán egy forinttal többet kap-e az, aki minimál bérre van bejelentve, mint idén, vagy esetleg még kevesebbet.
Hát úgy látjuk, hogy ha nem változtatnánk a helyzeten, akkor a minimálbéresek havi 2000 forinttal kevesebbet vinnének haza, de ezzel az emeléssel nominális szinten lehet tartani a minimálbéreket is. Az, hogy ennek milyen lesz a reál ereje, tehát a vásárló ereje ennek a bérnek, az egy más kérdés, mert amit a kormány átadott javaslatot, ott például 3,5%-os inflációs előrejelzést közölt velünk, és ezt étkezőláb szakemberek, elemzőintézetek már nem fogadják el. Pontosan a különadók miatt, amit néhány szektorra kivetettek, ennek van belső kényszerintézkedése is, valószínűleg néhány helyen a létszámhoz is hozzá kell, hogy nyúljanak, azon kívül van infláció felhajtó hatása, ezt most a szakértők olyan 3-4%-ban számolják, ez pedig azt jelenti, hogy 4% körül is lehet az infláció. Most ezzel nem azt mondom, hogy a szakszervezetek azt szeretnék, hogyha magas lenne az infláció, de feltehetőleg alulértékelt ez a 3,5%.
Ez ugye azt jelenti konkrétan, hogy ránk hárítják, visszahárítják. Például a bankok mondjuk a folyószámla díjaikba beleépítik azt, amit nekik ki kell fizetni, és akkor így ez már emeli az inflációt, és nálunk is kevesebb pénz marad, mert többe kerül ugyanaz a szolgáltatás. Hát, így nagyon leegyszerűsítve.
Igen, azt gondolom, hogy a lényeg mégiscsak benne volt ebben a leegyszerűsítésben, mert egyrésztről azt gondolom, hogy ennek az egy-két évnek, ami az új kormány megalakulása után tapasztalható, ezt még fogják tanítani kommunikációs főiskolákon vagy egyéb helyeken, mert úgy mondani valamit, hogy másnap már mást mondunk, nincs végig gondolva néhány intézkedés, azt gondolom, hogy ez felelőtlenség a kormány részéről. Példának okáért mondom ezt, hogy senki nem fog rosszul járni. Ennél butább és a tovább mondatot szerintem még nem nagyon mondott magyar kormány itthon. Ez nem így van. A helyzet az, hogy a különadó kivetésével keletkeztettek egy helyzetet, és azok a cégek, amelyeket sújtja a különadó, részben vagy egészben áthárítja a fogyasztóra. Ez már megindult a bankoknál, megindult az üzletláncoknál, és a kormánynak nagyon szűk lehetősége van korlátozni. Tehát ahol hatósági ár van, ott el tudom képzelni, hogy korlátozzák.
Olvasni is már ilyen szándékot.
Így van, már a mai hírekben is megjelent ez. De azt gondolom, hogy más olyan rejtett folyamatoknál, pláne kereskedőknél, akik ugyancsak találékonyak, nem csak a bankárok, ezek át fogják hárítani a munkavállalókra, a családokra, és nem kellene azt a látszatot kelteni, mintha megvédenék a családokat, meg a munkavállalókat, megvédeni a kormány, hogy nem kell számolni ezzel a többletkiadással, de számolni kell ennek, ez egyenes következménye.
Egy pillanatra visszaugranék arra, amikor azt mondta, hogy ezt tanítani kéne a kommunikációt, és ez csak egy megjegyzés, azért van egy olyan érzésem, hogy az előző kormány, tehát a kettővel ezelőtti kormány, gyakorlatilag a Gyurcsány kormányról beszélek, azért ott is már elkezdhettük megtanulni azt, hogy valamit mondtak, és másnap vagy harmadnap kiderült, hogy mégsem úgy van, tehát ezt csak arra fölmondtam, hogy vannak ennek már, úgy látszik, kezdő hagyományai Magyarországon.
Igen, hát azt gondolom, hogy a hatalomgyakorlás valamennyire torzítja a személyiséget, és ez kiviláglik azokban a közlésekben és azokban a mondatokban, amit megfogalmaznak. Nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy a mostani kormány előtti kormányok ideje alatt felhőtlen volt az életünk, mert nem volt az, csak egyetlen gyakorlati példát hagyd mondjak. Az elmúlt kormány gyakorlatilag bojkottálta azt a tárgyalást, amelyben rendezni lehetett volna a korkedvezmény ügyét, így aztán a mostani sem tudott más csinálni, mint az, hogy két évvel meghosszabbította ennek az időbeli hatáját, és azt gondolom, hogy tényleg előfordult olyan eset, amikor mást nyilatkoztak és mást tettek. Valószínűleg ez kormányzási sajátosság, csak most mintha egy kicsit ez gyakrabban fordulna elő.
Térjünk vissza az OJT-re, illetve a bértárgyalásokra. December 3-án lesz a következő plenáris ülés, és többen is azt nyilatkozták, hogy akkor már megegyezés születik. Miért olyan biztosak benne? Mennyire nagy a különbség a munkaadók és a munkavállalók által ajánlott, vagy a másik oldal által elfogadható összeghatárok között?
Az lehetséges, hogy december 3-án megegyezünk, de december 2-án csütörtökön lesz kivételesen a következő OJT ülés. Az, hogy ilyen nyilatkozatokat tesznek mind a három oldalról, ez részint egy kicsit, hogy mondjam, túlzott optimizmus, mert a nagy kérdés az, hogy szabad-e olyan megállapodást aláírni, ami jelentős hátrányt okozhat a helyi bértárgyalásokon, vagy mit ér maga a megállapodás, mert itt kétfelé ágazik. Tehát az, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanácsban születik megállapodás a 2011. évre a minimálbér, szakmunkásbér minimum, illetve a bérajánlás ügyében, az általában túlmutat a saját jelentőségén és azokon a számokon.
Mert hogy ezt hogyan kell érteni?
Ezt úgy kell érteni, hogy működik a rendszer, és manapság már ez is egy eredmény, hogy egyáltalán az Országos Érdekegyeztető Tanács tud dolgozni, és részt vesz benne a kormány, hiszen közel 4 hónapig tartotta magát azon a fronton, hogy nem akart leülni velünk tárgyalni.
De végül is leültek, és ez a lényeg, nem?
Hát az a lényeg, csak olyan késedelembe estünk, hogy a kapkodásnak ez az egyik oka most, és a sürgőségnek ez az egyik oka, hogy majdnem 4 hónapig nem tárgyaltak.
Bocsánat, egy közbevetőleges kérdés. Jövőre lesz OJT?
Természetesen. A kormánynak vannak különféle kiszivárogtatott, szerintem szándékosan elképzelései a világ dolgairól, így a magyar érdekegyeztetésről is. Egy dolgot nem tud megkerülni, hogy az Európai Uniós normák kiemelten kezelik a három oldalú országos szintű érdekegyeztetést. Nyíltan, kíméletlenül és arrogáns módon nem lehet szembe menni ezzel a normával.
De én hallottam már olyat is, hogy sokkal kevesebb költség, a költségvetésüket nagyon megnyírbálják, tehát azért lehet így is szűkíteni egy érdekeegyeztetés fórumát, hogyha nincsen nagyon lehetőségük. Mit jelent az, és hogy mit hallottak nagyjából, mennyivel fog szűkülni ez a keret?
Hát körülbelül a felére fog csökkenni, mint amivel eddig támogatást kaptak a munkáltatói 9 érdekképviselet és a 6 szakszervezeti konfederáció.
De eddig feleztek, most meg nem fognak, ugye?
Nehezebb a helyzet, nyilván megfaragták ezeket a pénzeket.
Ezt mire költik egyébként? Gondolom, hogy nem Pogácsára meg Üdítőre, hanem szakértőkre, ha jól gondolom.
Volt egy ilyen levelünk attól az államtitkártól, aki foglalkozik az OJT-vel, és azt írta ki, hogy költséghatékonyan kell működni az OJT-nek.
Túl a
derültségen, ugyanezt mutatták a kollégák is, mikor elolvasták ezt a levelet. Ez szerintem egy lapos, közhelyes mondat, ennek nincs sok értelme. Nem, itt arról van szó, hogy mást gondol a kormány az érdekegyeztetés működéséről, működtetéséről, és azzal, hogy csökkenti ennek a forrását, ezzel valószínűleg nyomást is akar gyakorolni a szakszervezetekre, a munkáltatókra kevésbé, mert ők azért egy kicsit másként állnak anyagilag, mint mi, de nem gondolom, hogy ezzel minőségileg leromlana az érdekképviselet jelenlegi tárgyalási szintje. Vagyis az biztos, hogy kevesebb szakértőt, kevesebb megbízást tudunk kiadni, kevesebb rendezvényt tudunk tartani, kevesebb továbbképzést tudunk tartani, de azzal kell főzni, ami van.
Tehát meg fogják így is oldani.
Muszáj megoldani, ennek a dolognak nincs alternatívája, tehát nem lehet hátat fordítani az érdekegyeztetésnek és a felelősségnek, még hogyha kevesebb is az erre utalt forrás.
Egy perc szürelmet szeretnék kérni, mindjárt folytatjuk.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Még több olvasnivaló. Ha megszerették a Könyvklub hétköznap reggeli 5 perces ajánlóit, ha karácsony közelettével is számítanak útbaigazításunkra, ha még mindig nem elég az, amit a fülszövegben olvasnak, akkor hallgassák hétvégén is az összeállításainkat. Szombaton és vasárnap reggel 7:55-kor és 12:55-kor egy-egy új könyvet mutatunk be önöknek, és a hétfőnkénti egyórás magazin mellé szerdánként déltől még fél óra könyvklubot kapnak. Várja önöket, mint mindig, Gerendai Balságnes és Olá Andrea.
A műsor támogatója a Líra Könyváruházak gazdája, a Líra Könyv ZRT.
Reklám.
Egy perc az évet fönn a tél.
Lélekre szóló Ágnes koncert. November 30-án a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban. Radnóti és József Attila is gyönyörű dalokba öltöztek. Jegyinformáció agnesmusic.hu. Élmény, ami lélekre szól.
Az ajándék kiválasztásának legfontosabb szempontjai márka és minőség. Szamos csokoládékat sokan választanak ajándékozásra a névnapok, születésnapok és a legszebb családi ünnep a karácsony alkalmából is. Ajándékozzon ön is Szamos desszert szaloncukrot. A marcipán csokoládéval párban. Páratlan.
Reklám hangzott el. Közérdekű közlemény következik.
Sziasztok, Görög Zita vagyok. Ismerek egy fiatal lányt, aki modell szeretne lenni. Gyönyörű képek készültek róla, igazi szupermodell alkat. Sok ügynökség azonnal szerződést kínált neki, de csak addig, amíg ki nem derült, hogy ő más nyelven beszél. Jelnyelven. Ettől a pillanattól már nem látták olyan szépnek. A fotókon tényleg zavaró lenne ez a különbség? Látogass el a kerülyközelebb.hu oldalra, és ismerd meg fogyatékos barátaink életét.
Készült a Média Unió Alapítvány megbízásából.
Közérdekű közleményt hallottak.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Vendégem a stúdióban továbbra is Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke, akivel az elmúlt negyed órában az OET-i üléséről, illetve ennél is fontosabb dologról, a bértárgyalásokról beszélgetünk, hogy hogyan állnak a bértárgyalások. Oda térjünk vissza, hogy nyilván nem fog most számokat mondani, mert nem szoktak, de körülbelül mekkora különbség van az ajánlat, amit kaptak ajánlatot, és az elfogadható szint között. Nagyon sok vagy egy olyan kompromisszumra tudnak majd jutni december 2-án, amivel tényleg pont kerülhet az idei, jövő évre vonatkozó idei bértárgyalások végére.
Hát ennek a következő lesz a folyamata, hogy szerdán, tehát 1-én a szakszervezetek oldalegyeztetést tartanak, tehát azt jelenti, hogy a 6 konfederáció meghányja veti az eddigi eredményeket, vagy kudarcokat.
Egységesek önök? Tehát mind a 6 együtt van most, vagy még mindig az, ami régebben volt, hogy van, aki kilóg?
Én úgy gondolom, hogy stratégiai kérdésekben képesek és készek a konfederációk együtt föllépni. Ezek stratégiai kérdések, amelyekről most tárgyalunk. Az, hogy vannak hangsúlybeli eltolódások, az nagyon egyszerűen magyarázható. Van talán 2 konfederáció, akiknél kisebb a távolság a kormányhoz, mint nálunk.
Tehát
természetesen együtt kell tudni ezzel is élni. De ebből nem keletkezik olyan vita. Inkább arról van szó, hogy többször kell beszélni, többször kell egyeztetni, sok mindent figyelembe kell venni, és azt gondolom, hogy egy nagyon felelős döntés erőt áll az Országos Érdekegyeztető Tanács, na pláne a munkavállalói oldal.
Akkor számokra nem beszélünk.
Hát számokról talán nem érdemes annyit beszélni, viszont a bérajánlás mértékére, amit tett javaslatot a kormány, erre tettek javaslatot a munkáltatók és a szakszervezetek is, ez talán még nem hangzott el. A munkáltatók 3-4%-os bruttó keresetnövelésre tettek javaslatot, ami a mi számunkra nem elfogadható, a szakszervezetek pedig 4,5-6,5%-os sávot javasolnak, és megvan az indoka, hogy miért. Részint azért, mert általában az előrejelzett infláció fölé kell lőni egy kicsit a bérajánlást, pont azért, hogy próbáljuk óvni a reálkereseteket. Másrésztről pedig, hogyha ilyen módon szétszórta a nettó kereseteket az igazságtalan és aránytalan 16%-os SZIA, ezt a kormány nagyon jól tudja, hogy ez mit váltott ki, csak zárójelbe jegyzem meg, egy vállalkozóval beszéltem, azt mondja, hogy te figyelj ide, mi nem is kértük azt, hogy a 32%-ot vigyék le 16%-ra, mindenki nézelődik itt a kerületbe, pedig hát a kormánypárti kerületről van szó, és nem is értik nagyon, mert ők is tudják, hogy nekik többet kellene fizetni, mint 16%. Összességében tehát úgy néz ki a dolog, hogy a 4,5-6,5%-os sávon belül lehet valamiféle kezelését adni annak a helyzetnek, amit a kormány okozott. Tehát ahol magasabbak a keresetek, nyilván nem olyan mértékben kell növelni a jövő évi béreket, kereseteket, ahol alacsonyabb, ott pedig nagyobb mértékben, mert azok az emberek, ez több mint 80% a munkavállalóknak, akik eleve rosszul járnak ezzel a 16%-kal, azok nehéz helyzetbe kerülnek a jövő évben.
Ön szerint is megegyeznek ezen a héten?
Ezt nem tudom előre megmondani, nagyon nagy az elszántság.
Gondolom lobbiznak, tehát azért így beszélgetnek, még nem is
olyan. Persze, hát vannak egyéb egyeztetések is, amikor a soros elnök plusz egy fő leül a másik két munkáltatói képviselővel, illetve a kormánnyal. A türelmetlenség ilyenkor nem jó, de ezt elsősorban csak az államtitkáról lehet látni, és a kormányon, hogy szeretnék már lezárni a tárgyalásokat. Viszont azt gondolom, hogy döntően befolyásolja a csütörtöki tárgyalás a jövő évi bérmegállapodás létrejöttét vagy kudarcát, mert ismertek a pozíciók. Nem is beszélve arról, hogy ismerjük egymást, hát már a gondolatait is ki tudjuk találni a munkáltató oldalnak, hogy mi van még bennük. Szerintem nem ez az utolsó ajánlatuk, tehát úgy gondolom, hogy itt lehet közelíteni az álláspontokat, és valamilyen kompromisszumra törekedni. Van esélye a megállapodásnak, de az, hogy csütörtökön létrejön a megállapodás, ezt azért én így nem merném kijelenteni.
Volt még egy téma, a pénteki ülésen a nők 40 év utáni nyugdíj lehetőségét több kritika is érte az önök részéről. Én, mint nő is már nem 20 éves, ezt kifejezetten sértőnek érzem, hogy ahelyett, hogy támogatnák azt, hogy az a rengeteg nő, aki végig dolgozta az életét, fölneveltük a gyerekeinket, el tudjunk menni nyugdíjba, valahogy úgy érzem, hogy a szakszervezetek most így nem túl szimpatikusan állnak hozzá.
Ne érezze úgy, a szakszervezeteknek szakmai kifogásaik vannak a dologgal kapcsolatban, magával a céllal egyetértenek, de például a kokáért a legutolsó országos érdekegyeztető tanácsi ülésen az egyik szakszervezeti álláspont szerint, de szerintem ezt az oldal is osztja, nagyon hátrányos azoknak a nőknek a nyugdíjban meneteli elnehezítése, akik főiskolai egyetemi tanulmányokat folytattak, és ez nem számít bele abba a bizonyos időbe. Ezt kifogásolták. Másrészt pedig ugyanaz a játék megy, mint minden más kormányzati intézkedésnél, hogy nagy délrel dúrral bejelentünk valamit, mögötte se hatástanulmány, se előzetes számítások, és hát, hogy mondjam, a jogi szabályozása is elég slamposnak tűnik szerintem, és ebből vannak különféle véleményeltérések. Másfelől pedig a nyugdíjrendszerrel nem szabad így játszani, hogy néha-néha beavatkozok, mert ez újabb feszültséget jelent magában a rendszerben, és azt gondoljuk, hogy ezt egy alapos, normális, kiegyensúlyozott tárgyalással módosítani, javítani, finomítani lehet, ha a kormány valóban akar tárgyalni a szakszervezetekkel. De az alapvető célt azt senki nem ellenzi a 6 konfederáció közül.
Mondjuk arról már nem is szeretnék véleményt nyilvánítani, hogy a munkaadói oldal pedig azt mondta, hogy diszkriminatív a férfiakkal szemben, mert azt gondolom, hogy ehhez nincs is mit hozzátennem, mert hogy én csak a saját szemüvegemen keresztül tudom látni, és hosszasan tudnám mondani az érveken.
Ebben csak az az érdekes, hogy fordítva szokott lenni, ugye minden ország kimutatja, hogy a nők mennyivel kevesebbet keresnek átlagosan az adott országban, és fordítva szokott lenni a diszkrimináció. Ez furcsa, hogy most az irány megfordult, de hát azt gondolom, hogy arról is kell tárgyalni, hogy valóban meg lehet-e, meg kell-e teremteni a férfiak számára is, és erre a válasz nagyon egyértelműen igen. Tehát az
na de hát a trendek nem ezt mutatják a világba, hanem inkább kinyújtják a nyugdíjba vonulás korhatárát folyamatosan.